gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Péter apostolnak közönséges első levelében az 5. rész 6. versszakkal kezdődő és 11. versszakkal befejeződő szakaszában, amelyet ülve hallgassunk meg. Péter apostolnak közönséges első leveléből az 5. rész 6. versszakától így szól Isten igéje, ezt ülve hallgassuk meg. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre ábessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint fordító oroszlán szerpe jár, keresvén, akit elnyelhet. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hídben, tudván, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazon a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban titeket, akik rövid ideig szenvedtek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom öröktön örökké. Amen. Két fontos pillére van ennek a szakasznak, és majd szeretnék azért az egész szakaszra reflektálni, az egész szakaszról gondolkodni, de hagy emeljem így ki az elején ezt a két fontos pillért. Az egyik egy ijesztő gondolat, amely arról szól, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, mert el akarja nyelni azt, akit lehet, de azt írja Péter apostol, vagy helyesebben ő inspirálja azt, aki ezt a szöveget leírja, minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van reátok, és van egy alpillér, ha már van két főpillér, ez pedig nem más, mint az, hogy álljatok ellen. Nem tudjuk egész pontosan, hogy ki az, aki lejegyezte ezeket a gondolatokat, mert az gondolható, tudható, hogy Péter apostol nem tudott írni, de talán Szilász vagy Szilánusz, nem tudjuk pontosan, valaki lejegyezte ezeket az iratokat nagyszerű görögséggel, és olyan 65 tájékán íródhatott ez a szöveg. Talán akkor, amikor Rómában keresztény üldözés volt, helyesebben Jézus tanítványainak, Jézus követőinek az üldözése. És az a Péter inspirálja ezt a szöveget, akiről minden elmondható, csak az nem, hogy egész életében szilárdan Jézus követő lett volna, mert mindig okoskodott, mindig jobban tudott mindent, mindig elbukott és mindig talpra állt, és mindig is hezitált, mindig is első akart lenni, mindig is ő volt az, aki nem bírta elviselni, ha Jézusnak máshol is vannak kedves és jó szavai, de megtérése, igazi Krisztushoz fordulása után hűséggel, szorgalmasan és egyenesen Krisztus mellé állt, és próbált valami olyasmit átadni a hallgatóságának, és a szentíratokon keresztül nekünk is, amire szükségünk van. Alázzátok meg tehát magatokat, ezzel kezdi. Hát ha valakinek, neki tudni kellett, hogy milyen nehéz dolog ez. Ő egy önérzetes valaki volt, aki mindig mindenkinél mindent jobban tudott, és valószínűleg a halászatban is így volt ez. Odafigyeltek az ő szavára, vagy a fizikai ereje miatt, vagy valóban az ő halász tudománya miatt. Én többször elmondtam magamon mulatva, hogy az én halász élményeim az egy evihalnak a megfogása, az is egy olyan sekély vízben történt, amikor is láttam, hogy az a kis ebihal vagy halacska bekapta a horgot, és innentől kezdve nem volt nehéz kiemelnem a vízből, de soha nem értettem, hogy hogyan lehet bevágni a peszabotot, és hogyan lehet elkapni a halat, vagy ráadásul még hálóval hogyan lehet halat fogni. Óriási tudomány ez, nekem nem menne valószínű. De Péter ismert mindent, ami ezzel kapcsolatos, ismerte a víznek minden rezdülését, a szakmáját nagyszerűen tudta, és valószínűleg ez az, amit meglátott benne Jézus, hogy milyen jól fogja majd hasznosítani, vagy milyen nagyszerűen lehet majd hasznosítani azt a kitartást, edzettséget, és sok mindent, ami a halászattal jár, majd akkor, amikor Jézus jövendőlése szerint azt ígérte neki, hogy embereket fogsz majd halászni. Azzal kezdi Péter ebben a szakaszban, amit az előbb is mondtam, alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt. Mert nem fog működni mindaz, amit mondani akarok nektek Péter után szabadon, mert enélkül üres beszédnek tűnik mindaz, amit mondani akarunk, amit mondani akar, enélkül üres fecsegésnek tűnik minden, és az egyik fülünkön be, a másikon ki, hogyha nem Isten hatalmas keze alatt érzem érzed magad, hanem saját erődből szeretnél valamit tenni, ami eleve kudarcra van ítélve. Hagy kanyarodjak oda egy másik történethez, amely történet Jézussal esett meg, és ehhez a szöveghez, ehhez az intelemhez kapcsolódik, és úgy tűnik, talán sok esetben úgy prédikáltak, vagy olyan prédikációt hallottatok erről, amely kifejezetten Jézus dolgairól szól, és Jézusnak a nagyszerűségét próbálja elénk tárni, de én most szeretném hangsúlyozni, hogy az ember Jézus Krisztussal történt meg mindaz, amire hivatkozni szeretnék, és ez ide kívánkozik a mi történetünkhöz, amikor is azt olvassuk, azt mondja Péter, alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Arra gondolok, amikor Jézus a pusztában 40 napig böjtöl, és az ördög megkísérti őt. Úgy szokták általában ezt a szakaszt elemezni, hogy 40 napos éhség után bizonyára éhes lesz Jézus, és az első kísértés az így érthető, hogy efelől, az éhség érzet felől tör rá. Én mégsem ennek a gondolatnak a mentén próbálok mondani valamit, hanem egészen máshonnan közelíteném meg ezt a kísértést, mert szerintem ez is benne lehet ebben a történetben. Egy 40 napos böjtölés, imádkozás az nem kicsi dolog, csak így zárójelben jegyzem meg, nem Jézus az első, aki 40 napig nem evett semmit, hanem tudjuk Mózesről is, hogy fent volt az Úrnál 40 napig, és az Úr kezébe adta a törvényeket, vagy azt is tudjuk, hogy Illés egyetlen kis pogácsával 40 napig ment a pusztába az Úr hegyéig. Szóval én máshonnan szeretném megközelíteni, és még mielőtt ezt megtenném, emlékezzünk arra a lelkészre, aki Brüsszelben böjtölt, csak nagy nehezen lehetett őt lebeszélni arról, hogy hagyja abba a böjtöt, ne próbáljon versenyre kelni az Úrral, mikor már 40. napon böjtölt, teljesen összeomlott az ő szervezete, úgyhogy ez nem egy kis dolog 40 napig nem enni semmit. Lehet, hogy sokan azt gondoljuk, hogy ezt meg lehet tenni, nem olyan egyszerű dolog. Ez talán egy hét sem olyan egyszerű, amikor az ember csak vizet iszik, mondjuk. És egyébként pedig szereti az Istennek ennivalóra teremtett dolgait, akkor lehet, hogy egy nap vagy két nap is nehéz. Szóval visszakanyarodva ide, nem az éjség felől közelíteném meg, hanem onnan, hogy egy-egy ilyen nagy teljesítmény után azt gondolhatja az ember, és most én az embert emelném ki, hogy milyen nagyszerű dolgot tettem. Ó, hát ha valamikor, akkor most győzedelmeskedtem a gonosz fölött, győzedelmeskedtem a magam rossz természete fölött, és mindenkinek látnia kell, hogy milyen nagyszerű vagyok, milyen nagyszerűen követem Jézus Krisztust, milyen nagyszerűen követem az örökkévaló Isten, és innentől kezdve elértem valamiféle jutalom előtti állapotot. Jönnie kell az angyali hadaknak, hozni a nagy kitüntetést, és az én mellemre akasztani, hogy mindenki hagyd lássa, hogy milyen nagyszerű dolgot követtem. Akkor megjelenik a gonosz, az ördög, és azt mondja, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Jézus meg tudta volna ezt tenni, hogy a kövek kenyerekké változzanak? Igen, meg tudta volna tenni. Nem kérdés ez. Mégsem enged a kísértésnek, és most én az Isten fiában nem Jézus Krisztusról akarok beszélni, hanem rólad, aki itt ülsz, aki azt gondolod, hogy te Isten gyermeke vagy. Ha Isten gyermeke vagy, jön a kísértő, akkor a köveknek kenyerekké kellene változni. És mennyi minden az, amit ilyenkor a kísértő eléd hoz. Hát én Isten gyermeke vagyok, és mégis ennyi pénzből kell élnem. Hát miért nem másként gondolja az örökkévaló? Ha lenne Isten, akkor ezek a kövek most azonnal kenyérré változnának, és nekem szerencsém lenne, bejönne mondjuk az ötös, vagy bejönne valami 13+1-es, nem vagyok nagyon otthon ezekben a dolgokban, de mindig keverem a kettőt, hogy melyik a totó és melyik a lottó, a 13+1 a totó és a másik a lottó megvan. Szóval, hogy akkor nekem be kellene jönnie egy-egy ilyen nyereménynek, és persze nem arról szeretnék beszélni, hogy valaki, ha vett életében egy totó vagy lottó szelvényt, akkor az már megy a kárhozatra, hanem hogy már is abban kezdek gondolkodni, hogy én, ha Isten gyermeke vagyok, akkor nekem nincs kenyérgondom. A köveknek állandóan kenyérré kell változnia, és hát ha nem volna vak a jó Isten, látnia kellene, hogy én keveset keresek, én rosszul keresek, és már megint a másiknak megy jól a dolga, nincs értelme Istent követni, nincs értelme 40 napig böjtölni, hát most éhes vagyok, miért nem jönnek az angyalok, és kérdezik meg, hogy édes gazdám, mit parancsolsz. Ha Isten fia vagy, jön a kísértő. Miért nem szólsz a köveknek, hogy változzanak kenyerekké? Megvan mindened? Vagy csak fizetéstől fizetésig élsz? Hát a szomszédnak olyan gyönyörű televíziója van, vagy olyan szép autója, vagy egy elegáns bicaja, vagy mit tudom én milyen, egy 5 centivel magasabb a háza, mint az enyém. Hát én meg Isten gyermeke vagyok. Ó, hát az Isten megint elfelejtkezett rólam. Meg van írva, mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember. Elég nehéz akkor erre gondolni, amikor az embernek éppen gondja van hó vége felé, és azt számolgatja, hogy hogyan lehet kijönni hó végéig, és hogyan lehetne valahogy átvészelni ezt az időszakot. Tegnap találkoztam valakivel, és próbáltam meggyőzni, hogy ne vegyen fel providentet, mert a legkizsákmányolóbb kölcsönök egyike, és hogy az égvilágon semmit nem old meg, mert azt vissza kell adni. Nem úgy van a kölcsön, hogy megráztam a kölcsönfát, jön a pénz, és akkor azt hiszem, hogy gazdag vagyok, és hát kiderült a beszélgetésünk közben, hogy nem is csak annyit venne fel, mint amennyi az adóssága, hanem ha már fölvesz, akkor másfélszer annyit vesz fel. Mondom, hol lesz ennek vége, ember? Nincs vége. Jön az ördög, hát ha az Úr nem segített, az örökkévaló Isten nem segít. Hát ott van a provident, föl kell venni, igaz, hogy 300%-os, vagy nem tudom hány 100%-os kamattal kell visszafizetni, és nyomorékká, nyomorultá teszi az ember, de hirtelen megoldódik, és azt hiszem, hogy milyen gazdag vagyok. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember. Hát mivel? Édesapámhoz ment egyszer valaki, még néhányan ismerték őt, itt is szolgált, és elmondta, hogy milyen gondban van, és fel is vázolta édesapámnak, hogy hogy kellene neki segíteni, mármint édesapámnak. És akkor azt mondta neki, hogy lehet, hogy furcsa választ fog adni, de ő egy igével fog válaszolni. Keresd először az Isten országát és az ő igazságát, és a többi megadatik neked. Én csak arról tudok bizonyságot tenni, hogy mielőtt megtértünk volna, sokkal papíron sokkal magasabb volt a fizetésünk. Mindig voltak adósságaim. Mindig kínlódtunk. Mióta megtértünk, másfajta szemlélet a miénk. És ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy bűn, ha valaki kölcsönt vesz fel, mert nem tudja a dolgait rendezni, és nem tudja igazgatni az ő dolgait. De vajon először Isten országát keresem, és az ő igazságát, mert itt azt mondja Péter, hogy alázd meg magad az Úr keze alatt. Mert ha megalázod magad, akkor eszedbe fog jutni, hogy minden gondodat őre vetheted. Ez egy jó befektetés, vagy ez egy jó banki kölcsön? Már is jön az ördög, és azt mondja neked, hogy oda helyez a templom tetejére, és azt mondja, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva az ő angyalainak, parancsol felőled, hogy kézen hordozzanak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Ó, mennyi bolondság az, amit mi szeretnénk Istenre hárítani, és Istentől kikövetelni, ahelyett, hogy megaláznánk magunkat az ő szent keze alatt, és gondolkodnánk mindig abban, hogy ő tudja a mi dolgainkat, és ez persze nem jelenti azt, hogy az embernek nem kell tevékeny életet élni, mert ott van a Szentírásban, eredj el te rest, és nézd meg a hangyát, hogy hogyan működik, de minden gondodat rámered vetni az ő vállára, megmered alázni magad az ő szent keze alatt. És amikor jön az ördög, és arra csábít, hogy vesd alá magad, valami olyan őrültségbe vesd alá magad, amiben úgyis megóva. örökkévaló Isten, hiszen meg van írva. Ó, milyen jól ismeri a gonosz a Szentírást, jobban, mint mi általában, otthon van, a szövegekben, ismeri. Ismered az igét? Szoktál Szentírást olvasni? Vajon gondolkozol néha az igék üzenetén? Mert Jézus rögtön igével tud válaszolni. Vajon neked fontos helyen van az Isten üzenete? Szoktál azon gondolkozni, hogy mit ír, mit üzen, mit mond? Vajon van az én bajomra valami olyan gondolat a Szentírásban, ami segíthet nekem? Viszont megvan írva. Ne kísérsz az Urat, a te Istenedet. Szoktad kísérteni az Urat, a te Istenedet? Te tudod a választ, hogy vajon melyik része az, ami igaz a te életednek. Megalázod magad, vagy kísérted őt? Megpróbálsz kikövetelni magadnak valamit, ami úgy gondolod, hogy jár, vagy mered az ő szent keze alá helyezni magadat. Nincs vége ennek a meccsnek, mert folytatódik. Ismét jön a gonosz, mert nem fogja föladni. Mert az az ő természete, hogy szüntelenül megpróbáljon eldáncsolni. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és mondta neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ennél nagyobb pofátlanságot, bocsánat a vulgáris kifejezésért, nem olvastam még a Szentírásban, hiszen a Teremtő Istennek kínál fel valamit a gonosz, és ebből rá lehet jönni az ő természetére. Úgy fogja forgatni a szavakat, az igéket, hogy te azt gondold, hogy neki hatalma van adni a világ minden dicsőségét. Azon is érdemes elgondolkozni, vajon létezik-e olyan magas hegy, ahonnan a világ összes országa látszik. Szerintem nincs ilyen, de nem tudjuk. De valamilyen módon mégis megmutatja valamilyen praktikával az egészet. Csak borulj le, és imádj engem. Olyan régen egy párnál jártam, ahol sok zűr és kavarodás van, és az egyikőjük elkeseredettségében elment egy jóshoz. És próbáltam neki elmondani, hogy én értem, hogy miért ment el. Értem azt is, hogy szerette volna a másik figyelmét felhívni, hogy nem jól van, ahogy mennek a dolgok, de nem szabad ezzel játszani. Nem szabad leborulni egy olyan szellemiség előtt, ahonnan kezdve nincs visszaút. Kinyitom a szellememet egy olyan erőnek, amely erő ráül a vállamra és vigyorog, amikor bajban vagyok. Nem fog segítséget adni. Csak arra inspirál, és arra bátorít, hogy boruljak le előtte, és imádjam, és akkor minden fog működni, és egy percig persze működik, fog működni a dolog, majd egyszer csak összeborul minden. Jézus pedig azt mondta, eredj el, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Mered így berendezni az életedet, akinek álljatok ellene, mondja Péter, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiaságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be, amilyen szenvedések Jézuson voltak, hiszen nem lenne értelme annak, hogy ő emberré lett. Minden gondodat rávetheted az ő vállára, mert neki gondja van reád, csak ehhez azt kell tudni pontosan, amire Péter annyi botlás, annyi kódorgás, vargabetű után rájött, amivel befejezi ezt a gondolatmenetet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. A 281-es ének első verszakát fogjuk énekelni, a 281-es ének első verszakát.